Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hit Rádió, és benne a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, és köszöntöm vendégünket itt a vonal túlsó oldalán, Háda Bélát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A témánk pedig Sri Lanka, ugyanis a hétvégén drámai események történtek az országban, tüntetők jóformán elüldözték az elnököt az országból, ha most így nagyon leszeretnénk egyszerűsíteni a dolgot. Még mielőtt belemegyünk ezekbe az aktuális kérdésekbe, hadd kérjem nagyon röviden arra, hogy egy kicsit mutassa be a magyar hallgatók számára Sri Lankát, milyen berendezkedés van az országban, milyen volt eddig a politikai helyzet, és hát nyilván ebből következik majd a jelenlegi esemény.
A Sri Lanka egy dél-ázsiai szigetország, India szomszédságában helyezkedik el az Indiai óceánon, nagyjából 65 ezer négyzetkilométer területű, és kicsivel több mint 22 millió ember lakja. 1948-ban nyerte függetlenségét Nagy-Britanniától, és hát tulajdonképpen politikai életét kezdettől fogva két nagy politikai erő, illetve azok szövetségesei határozták meg. Ez a két nagy politikai erő a nagyjából jobb-közép politikai irányvonalat vívő Egyesült Nemzeti Párt, illetve a baloldali bal-közép irányvonalat vívő Szabadságpárt voltak. Maguk a politikusok, a politikai elit tagjai pedig hát jó dél-ázsiai hagyomány szerint a politikus dinasztiák gyakorlatát követték, ami azt jelentette, hogy a családnak a férfi tagjai, főként férfi tagjai a politikai életben tudtak maguknak karriert csinálni, és gyakran a pártok vezető pozíciói apáról fiúra, vagy férjről feleségre, illetve gyermekre háromlottak át. A legutóbbi időszak legjelentősebb politikus dinasztiája, a Szabadságpárthoz kötődő Rajapaksa család volt. Mahinda Rajapaksa a 2000-es évek közepétől határozta meg Sri Lanka politikai életét. Két öccse van, Gotabaya Rajapaksa és Bezir Rajapaksa. 2019-es elnökválasztáson lévén, hogy Mahinda már nem indulhatott az elnöki székért, Gotabaya Rajapaksa lett az ország elnöke. Sri Lanka politikai berendezkedésről annyit érdemes tudni, hogy egy félprezidenciális rendszerről van szó. Az 1978-as alkotmány van érvényben mind a mai napig, amely előírja, hogy végeredményben az elnök a politikai élet csúcsszereplője, közvetlenül választják, és ő az, aki kijelöli a miniszterelnököt, a kormányalakítása a leginkább esélyes politikai erőnek a vezetőjét. Ő menti fel a minisztereket, ő a hadsereg főparancsnoka, van bizonyos kegyelmezési jogköre, és így tovább, de tulajdonképpen a politikai élet legerősebb szereplője ő, és a kormány is az övé. Jól lehet a miniszterelnök elvében kinevezése után a törvényhozásnak felelős. A Sri Lankai törvényhozás 225 fős, egy kamarás. A jelenlegi felállás szerint hát több mint 10 kisebb-nagyobb párt van benne, de ezek jelentős részének csak egy-egy képviselője van. A két nagy politikai oldal az általam említett Egyesült Nemzeti Párt által fémjezett Néphatalom Szövetség, illetőleg a Szabadságpárt által fémjezett Népfront Pártszövetség az, amely meghatározza a parlamenti erőviszonyokat. Az utóbbinak a többségével, relatív többségével egyébként, tehát Gotabaya Rajapaksa elnök a saját pártjának a támogatását, többségi támogatását tudhatta maga mögött a legutóbbi időkig. Az ország gazdaság politikája a 2000-es évek derekán vett egy olyan fordulatot, amit ma a közgazdászok már nagyon szerencsétlen fordulatnak tekintettek. A Sri Lankai polgárháború 2009-es lezárását követően a Sri Lankai kormányzat, az általam említett Rajapaksa család által dominált kormányzat elkezdte a belső piacot erősíteni Sri Lankán, olcsó külföldi hitelek tömegét vette fel, az idegenforgalom felfutására alapozta a jövőbeli gazdasági stratégiát, ezek részben be is váltak. Ám ez a gazdaságpolitika a devizatartalékok megingását, csökkenését eredményezte, és a 2010-es évek elejétől, 13-14-től, amikor az amerikai központi bank a mennyiségi lazítást gyakorlatán felfüggesztett, illetve megszüntette, a Sri Lankai külső adósság finanszírozása nagyon megdrágult, az újabb hitelek felvétele nagyon megdrágult, és a Sri Lankai államadósság kezdett nagyon nagy mértékben megnövekedni. Természetesen a kormányzat bizonyos jóléti intézkedésekben is igyekezett gondolkodni. 2020 év elején például januárjától a megválasztott Gotabaya Rajapaksa elnök keresztül vitt egy olyan reformot, amely az adók jelentős csökkentését tartalmazta. Személyi jövedelemadóról is van szó, egyéb fogyasztásokat terhelő adóról, tehát egy tipikus jóléti intézkedésről van szó. A cél az, hogy az embereknél több pénz maradjon, és ezáltal javuljon a közhangulat, javuljon a fogyasztás, az életszínvonal. Sajnos azonban kitört a koronavírus járvány, és Sri Lanka idegenforgalmi bevételei elapadtak. A külföldről hazautalt különböző összegek, a Sri Lankai vendégmunkások által hazautalt különböző összegek is nagyon jelentős mértékben csökkentek, több mint 7 milliárd dollárról 5,5 milliárd dollárra. És ezzel párhuzamosan az adósság, a külföldi államadósság jelentős mértékben növekedett. 2021 év elejére az a helyzet alakult ki, hogy Sri Lankának olyan 2,3 milliárd dollárnyi devizatartaléka volt, miközben ebben az évben már 7 milliárd dollárt kellett volna kifizetni a külföldi hitelezőinek. Összesen 51 milliárd dollárra tehető az államadósság. Az orosz-ukrán háborúnak a világgazdasági hatásai ebben a helyzetben érték az országot. Az élelmiszer, illetve a különböző feldolgozott termékek, főként a kőolaj és kőolajtermékek nagyon nagy mértékű dráguláson mentek keresztül. Az állambevételei elapadtak, a deviza források lényegében veszélybe kerültek, és a Nemzeti Bank bejelentette, hogy nem engedélyezi a külföldi adósság visszafizetését mindaddig, amíg az ország jelentős külföldi finanszírozáshoz nem jut. Az IMF segélycsomagját kellett érteni ez alatt. Ez természetesen óriási gazdasági felzúdulást és társadalmi összeomlást eredményezett az országban, amely tankönyv szerint maga után vonta a politikai rendszernek a megrendülését is. A kormányzat többszöri átalakuláson ment keresztül, Sri Lanka elnöke először bátyját, Mahinda Rajapaksát küldte el a miniszterelnöki székből, fölkérte korábbi nagyon tapasztalt ellenzéki politikus Ranil Wickremesinghét, hogy legyen kedves a miniszterelnöki pozíciót betölteni. Majd, ahogy ön is mondta, a hétvégén, hát itt nálunk a hétvége folyamán, a tiltakozások, a megmozdulás a miniszterelnököt és az elnököt is távozásra kényszerítették, és Gotabaya Rajapaksa elnök 13-ával bejelentette, hogy távozik az elnöki hivatalból.
Olyan felvételeket is lehetett látni, hogy az elnöki palotát úgymond megrohamozták a tüntetők, be is törtek a rezidenciára, az ott az úszómedencében úsztak, és a többi. Tehát, hogy ez egy szokásos eljárás Sri Lankán, vagy azért ott sem szokványos az, hogy ilyen méretű tüntetésekre kerüljön sor, és egyáltalán ebből lehet egy politikai stabilizáció, tehát az embereknek már van úgymond fejben legalább jelöltjük, hogy kit szeretnének látni a hatalomban?
Ami most zajlott le Sri Lankán, minden szempontból unikális. Tehát azt szokták mondani, hogy az ország függetlenné válást követő történelmének legsúlyosabb gazdasági és társadalmi válságát éli át, és a tüntetőknek a reakciói természetesen nem a hétköznapi ügymenetet tükrözik, hogy megtámadjuk az elnöki palotát, és úszunk egyet az elnök úszómedencébe, vagy szelfizgetünk az elnöki rezidencia berendezésével. Tehát kvázi egy ilyen kis forradalmi hangulatot tükröz. A problémát leginkább az jelenti, hogy jól lehet, most több hónapi követelés után Rajapaksa elnök meghajolt a tüntetők akarata előtt, és lemondott. A gyakorlati problémákat ez igazából nem orvosolja, tehát valakinek muszáj tárgyalni a nemzetközi intézményekkel, az ország hitelezőinek a képviselőivel, és ez viszont kell egy stabil kormány. De az emberek fejében nagyon sokféle gondolat forog, ahogy az ember hallgatja a nyilatkozataikat, olvassa a kommentjeiket. Van, aki azt mondja, hogy elérték a legfontosabb célkitűzésüket, a Rajapaksa klán háttérbe szorulását, akiket egyébként legfőbb felelősének tartanak a jelenlegi helyzetnek. Mások azt mondják, ez még csak fél út, teljes rendszerváltást kell valamilyen formában elérni, ennek a kereteit azonban igazából nem vázolja senki. Ugye most mi történhet? Ugye Gotabaya elnök 13-ával mondott le, a Sri Lankai alkotmány értelmében a parlamentnek meg kell választani saját tagjai közül az utódját. Ennek a bizonyos utódnak a ciklus végéig kell betölteni az elnöki pozíciót, ez 2024 lenne, és ez alatt az idő alatt, mikor ő elnöki pozíciót betölt, ki kell választani a miniszterelnökét a parlament képviselőjének soraiból, aki a jelenlegi törekvések szerint egy nemzeti egységkormányt vezetne, tehát a jobboldali és baloldali pártok valamiféle együttműködése folyamán alakulna ki a kormányzat további menete. A helyzet az az, hogy jelenlegi helyzetben bármi is történjék, a reformok, a gazdasági reformok elkerülhetetnek lesznek, és ezek a reformok fájdalmasak lesznek. Tehát most ugyan van egy olyan katasztrófa helyzet, amiről sokan azt gondolják, hogy ennél rosszabb nem lehet, de hosszú távon a válság kezelése további fájdalmas intézkedéseket von majd maga után, amihez valakinek politikai értelemben adni kell az arcát és a nevét. De Rajapaksa eddig erre legalábbis hajlandónak mutatkozott addig, amíg lemondásra nem kényszerítették. Most meg kell valahol találni azt az utódot, akinek olyan nagyon erős politikai ambíciói talán már nincsenek a jövőre nézve, úgyhogy hajlandó ezeket a rendkívül népszerűtlen reformokat keresztül vinni. Ebben a helyzetben a parlamenti pártoknak az a feladata, hogy egy ilyen politikust találjanak a sorai közül. Ez nem az a rendszerváltás, amiben néhány srilankai reménykedik, de a stabilitást mindenféleképpen tükrözi. A problémát ugyanis leginkább az jelenti, hogy most ki a tárgyalófél? Ki az, akivel akár a külállamok, kínaiak, indiaiak, japánok, akár a nemzetközi szervezetek, az IMF vagy az Ázsiai Fejlesztési Bank tárgyalni tud? Ezt a stabil tárgyalófelet mindenféleképpen meg kell teremteni, biztosítani kell. Máskülönben nem lesz megállapodás, és nem lesz külföldi hitel és mentőcsomag. Ez azonban létkérdés most Sri Lanka számára.
Említette azt, hogy az országot nagyon keményen érintette a Covid-válság gazdaságilag, illetve most ez az orosz-ukrán háború is kihatással volt rá, és erre az utóbbira szeretnék rátérni egy kicsit, hogy mégis hogyan hat Sri Lankára, ami azért elég messze van az orosz-ukrán konfliktus zónától, például ez a háború.
Hát ugyan az orosz-ukrán konfliktus zónától Sri Lanka és általában Dél-Ázsia messze van, de azt kellett látnunk, hogy például a globális élelmiszer kínálat csökkenése, vagy a kőolajáraknak az emelkedése ezeket a dél-ázsiai gazdaságokat nagyon erősen megütötte, és különösen Sri Lankát. Végeredményben az élelmiszer import lehetőségei nagyon megdrágultak a Sri Lankaiak számára. Nem utolsóban azért, mert azok az országok, például India, ahonnan jelentős mennyiségű élelmiszert importálnak, hogy védje a saját társadalmát, kiviteli korlátozásokat rendelt el, ezáltal a piacon megjelenő kínálat csökkent. Hasonlóképpen látni kellett azt, hogy azok az országok, amelyek eddig kőolajjal, illetve üzemanyaggal látták el Sri Lankát, jelentősen drágában tudták csak szállítani ezeket a nyersanyagokat, mindaddig, amíg a Sri Lankai állam államcsődöt nem jelentett. Minek után az államcsőd bejelentése megtörtént, innentől kezdve a szállítók nemzetközi bankgaranciákhoz kapcsolták, feltételként nemzetközi bankgaranciákhoz kapcsolták az eladásaikat. Ilyet Sri Lanka egyelőre nem tudott felmutatni, úgyhogy hiány keletkezett ezekből a termékekből, amit az országnak folyamatosan importálnia kell. Ez azt eredményezte, hogy a Sri Lankai államon belül ugye 27-től, múlt hónap 27-től kezdve már magán üzemeltetésű gépjárművek nem vételezhetnek üzemanyagot. Csak az alapvető szolgáltatásokat végző járműveket látják el a benzinkutakon. Ráadásul annak érdekében, hogy versenyképesebbé tegye az exportot, a Sri Lankai kormányzat leértékelte a Sri Lankai rúpiát, de napjainkig legalább 50%-kal csökkent a Sri Lankai rúpia értéke az amerikai dollárhoz képest. Ezt mondanom se kell, hogy minden importált termék árában megmutatkozik, úgyhogy az élelmiszer infláció elképesztő mértékűvé vált, a 40%-ot is meghaladta, és ennek következtében a megélhetési válság minden jele megfigyelhető a Sri Lankai társadalmon belül. Ezek a hatások összeadódtak. Tehát azt szoktam mondani, hogy a Sri Lankai gazdasági és politikai válságban a szakpolitikai hibák és a nagyon szerencsétlen történelmi fordulatok találkoztak egymással, amelyek hatásai egymásra rétegződve tulajdonképpen összeomlasztották a Sri Lankai gazdaságot. Külön-külön még talán kezelhetőek lettek volna, ezek így együtt azonban egy nagyon súlyos helyzetet idéztek elő.
És hogyha a magyar hallgató elképzeli azt, hogy itt Magyarországon körülbelül 10%-os az infláció, és ez is milyen riadalmat vagy beszédtémát ad az embereknek, hiszen úton útfélen lehet hallani, hogy mennyire megdrágult az élet, akkor ez a 40, sőt egyes hírek szerint akár az 50%-ot is megközelítő infláció mit jelent a gyakorlatban?
De a gyakorlatban azt jelenti, hogy Sri Lanka társadalmának ma ENSZ jelentések szerint olyan 80%-a kevesebbet, és per vagy rosszabb minőségben táplálkozik, mint egy évvel ezelőtt. És nagyjából a társadalom 22%-a kifejezetten éhezik. Ma a kormányzat arra számít, hogy több mint 5 millió éhező lesz az országban az őszi hónapokra. Végeredményben a mindennapok küzdelmeit azt gondolom ez nagyon jól leképezi, és mivel ugye az üzemanyag hozzáférés nagyon nagy mértékben beszűkült, az üzemanyag infláció egyébként több mint 65%-os volt, addig, amíg lehetett üzemanyagot kapni egyáltalán az országban. Ez természetesen minden szállított árunak azért az árába is át fog majd szépen gyűrűzni. Tehát amellett, hogy megfizethetetlen, ami van, amellett nagyon sok minden nincs is az országban, hiába fizetnék meg. Úgyhogy végső soron ez a típusú hatásmechanizmus rövid távon mérgezi az embereknek az életét. Hosszabb távon pedig a gazdasági reformok fogják, hiszen várható az, hogy Sri Lankán például a nagy túlduzzasztott állami vállalatokat privatizálni kell, majd racionalizálni a működésüket, ez tömeges elbocsátásokhoz vezethet a jelenlegi elképzelések szerint, ami aztán hosszabb távon a munkanélküliség növekedését és a megélhetési válságnak egy más típusát vezetheti be az országba.
Utolsó kérdésként még engedjen meg egyet. Ugye egyes hírek vagy híroldalak szerint Antony Blinken amerikai külügyminiszter vasárnap azt állította, hogy az ukrajnai orosz agresszió részben felelős lehet a sri lankai zavargásokért. Most már itt beszéltünk arról, hogy ez gazdaságilag hogyan hatott Sri Lankára. Mégis érdekes, hogy az amerikai külügyminiszter ez ügyben megnyilatkozik és megszólal. A nagy politikában lehet ennek szerepe, hogy mi történik Sri Lankán, vagy fontos ez jelent?
Én azt gondolom, hogy jól lehet, Sri Lankára általában a nemzetközi közvélemény nem nagyon szokott figyelni. Most nagyon komoly figyelem hárul az összeomlás következtében az országra, és ez egy használható kommunikációs eszközzé teszi. Amit most látunk, hogy mind az orosz, mind az amerikai fél minden lehetőséget megragad, hogy a másikat hibáztassa azokért a problémákért, amik a világban kialakultak. Ezek helyenként az igazság apró magvait tartalmazzák, de összességében én azt gondolom, hogy Blinken külügyminiszternek ez a megnyilatkozása, ez inkább kommunikáció, a nagyhatalmak közötti viszonyt fejezi ki. Sri Lankán a probléma azért annál sokrétűbb, mint hogy önmagában az orosz agressziót lehessen felelősíteni érte, de mint ahogy igyekeztem illusztrálni, ennek világgazdasági hatásai azért persze fontos szerepet játszanak a jelenlegi helyzet kialakulásában.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Háda Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. További szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, viszontlátásra!